Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit a Deutsche Telekom IT Solutions Unmute All podcastjának aktuális adásában. Én Civin Péter vagyok, és Kónya Lászlóval beszélgetek ma a stúdióban. Szia, Laci!
Szia, Péter!
Laci több mint 12 éve dolgozik a Deutsche Telekom IT Solutions és mindenféle előtt szervezeteinél különböző vezetői pozíciókban, és egy picit több mint egy éve első számú vezetője ennek a vállalatnak. Nekem volt már sok főnököm, ugye te is egy vagy ezek közül, és mindegyiktől más tanultam meg tőled. Egy beszélgetés során azt tudtam meg, hogy Chuck Norris használt kaszkadőröket a filmjeiben, ugye a sírós jelenetekhez, mert ezt ő maga nem tudta volna rögzíteni. Tudom, azt hiszem pontosan idézlek. Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy az elmúlt kicsit több mint egy év során volt-e olyan alkalom, amikor szívesen használtál volna kaszkadőrt, amikor szívesen hagytál volna ki valamilyen élményt abból, ami történt veled?
Hát voltak nehéz pillanatok. Nem is annyira benne a cégben, mert benne a cégben is volt elég sok kihívás, de ami az elmúlt egy évben a világban történik körülöttünk, az szerintem mindenkinek nehéz megemészteni. Itt a háború is, a gazdasági helyzet, az infláció, és leginkább, ami nehézé teszi a vállalatvezetést a csapatnak, meg nekem, ez a hektikus környezet, ami nagyon-nagyon kiszámíthatatlanná tesz mindent. Úgyhogy, hogyha ez egy picit stabilizálódna, azt tudnám díjazni.
És mi volt az, ahol örültél, hogy nem használsz kaszkadőrt? Mi az, amit igazán élveztél az elmúlt kicsit több mint egy évben?
Hát rengeteg sikerünk volt. Ugye most nemrég a Műegyetemen tartottam egy előadást, ahol jó párat ezekből bemutattam, a Copernicus programot, a Catena X-et, vagy akár az AI-jal való Fiber to the Home projekt kihúzást. De ami igazán izgalmas, az a csapatunknak az építése, a management team, ahogy alakult az elmúlt egy évben. Ugye Mátéfi Peti egy éve van a pozíciójában, Bellei Évi január óta, Fábián Moni egy kicsivel több, mint egy hónapja. És ahogy ez alakul, ahogy kiállunk egymásért, küzdünk egymással, belemegyünk néha konstruktív konfliktusokba, fantasztikus érzés. És hogyha az egy momentumot keresed, akkor az egy momentum a legizgalmasabb, az volt, amikor Parázson jártunk tavaly májusba. Én azért szerettem a csapatot egy kicsit kibillenteni a komfortzónájából, és amikor mesztelen talpal végsétálsz a több száz fokos Parázson, az egy olyan pillanat, amikor mindenkinek önmagát kell adnia.
Biztos triviális a kérdés, de nem fáj?
Ez egy elképesztő élmény, és egy spirituális élmény, nem is annyira fizikai. A tréner elmagyarázta nekünk, és nyilván ezt én nem értek hozzá ennyire, hogy ez valójában hogy működik, hogy a tudatalatti elvezeti a hőt, és hogyha megfelelő lelki állapotba kerülsz, ez egy 3 órás program, amire rá kell hangolódni. Az elején például a nyílvesszőt kell törni a torkoddal, úgyhogy a torkod felé van irányítva a nyílvessző, tehát csak hogy érez, milyen kihívás az én csapatomnak a tagja lenni.
Abszolút, de egyre kevésbé szeretnék közvetlenül vele dolgozni.
És amikor ráhangolódsz el a történetre, és nem figyelsz magára a parázsra, akkor nem fáj. Nekem nem ez volt az első alkalom, most már a harmadik csapattal csináltam ezt meg, és az elsőnél nyilván nagyon-nagyon nagy lelki teher volt, hogy meg fogom-e tudni csinálni. A másodiknál viszont nagy mellénye mentem oda, hogy én már tudom, és ott nem sikerült annyira, meg is égettem a talpam egy kicsit, mert lenéztem, meg úgy voltam vele, hogy hát Kónyancinak ez már megy, de ez nem így működik. Ez ugyanolyan, mint a maraton, minden egyes maratonra rá kell készülnöd mentálisan, mert azt tisztelned kell, azt a kihívást, és ez is egy olyan történet. Szóval a kérdésedre visszatérve, hogyha jól csinálod, akkor nem fáj és nem ég meg a talpad. Ha nem tudsz elég jól fókuszálni, és eléggé spirituálisan rákészülni arra a pillanatra, akkor megégeti egy picit a talpad.
Én nem tudom elképzelni azt, hogy én parázson járjak. Tehát azt hiszem, hogy itt a parancs megtagadás bűnébe esnék.
Nem egy parancs megtagadás volt, mert nem volt olyan parancs, hogy meg kell csinálni. Mindjárt az elején mindenkivel tisztáz. A csapat nem tudta, hogy mit fogunk aznap csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy mentálisan megterhelő program, és hogyha napokig előtte azon filózol, hogy nekem mennyire fog megégni a talpam, akkor sokkal nehezebben tudod megcsinálni, mint hogyha ez váratlanul ér. Tehát a lényeg az, hogy nem egy kötelező program elem, viszont a csapat minden tagja megcsinálta, mert egyszerűen egymást húztuk fel arra a szintre, egymást bíztattuk, és mindenki látta, hogy hú, neked is sikerült, akkor is nekem is fog. És miután megcsináltad, utána jöhet akármilyen külső támadás, kihívás, közgazdasági probléma, vagy gazdasági probléma, úgy érzed, hogy ezt ezt ide nekem az oroszlánt, mert én sétáltam Parázson is akár.
Én csaltam ezelőtt az interjú előtt egy picit, mert azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a te dolgod. És úgy döntöttem, hogy megkérdezem azt, amit, vagy akit, vagy nem is tudom, hogy kell ezt szépen mondani, akit, vagy amit mindenki megkérdez mindenről mostanában. Úgyhogy én jó erősen beírtam egy GPT-be, hogy egy első számú vezetőnek mik a feladatai az első évben, mikor átveszi a kormányt. Úgyhogy ezen a megengedett végig szaladunk, és hogyha valamit kihagyok, vagy hát nem is én, ugye minden felelősséget a mesterséges intelligenciára hárítok, ha valami kimarad a ChatGPT felsorolásából, akkor majd a végén egészítsd ki, de ha megengeded, végig szaladnék ezen. Az első, amit írt, az, hogy meg kell ismernie a csapatát a vezetőnek. Ez a te esetedben viszonylag könnyű volt, hiszen te a csapatból emelkedtél egy szinttel feljebb jelentős részben. Ugye említettél néhány kivételt, akik közben lettek második szintű vezetők a vállalatban, vagy közvetlen beosztottaid ebben a vállalatban, de hogy a csapat jelentős részével dolgoztál együtt. Meg kellett őket ismerni újból, vagy tulajdonképpen ez egy megoldott feladat volt abban a pillanatban, amikor elkezdtem?
A csapatot nyilván ismertem. Ez könnyűvé tette nekem azt a döntést, hogy szeretném ezt a pozíciót, mert amikor elválasz egy pozíciót, akkor annak nagyon sok dimenziója van. A kihívás, a tartalom, amit csinálni kell, akikkel dolgoznod kell, és azt tudtam, hogy kikkel fogok együtt dolgozni. Azt is tudtam többé-kevésbé, hogy mire számíthatok tőlük, bár az egy nagyon más felállás, amikor csapattaként, peerként csinálod, vagy vezetőként, de nagyon megkönnyítette a dolgomat, mert tudtam, hogy egy jó csapat állt rendelkezésre már egy évvel ezelőtt is, és nem volt olyan jellegű kérdés bennem, hogy most egy nagyon, nagyon ellenséges környezetbe kell landolnom, mert ezt is megtapasztaltam már életemben, és azért ez más.
Tehát akkor ismerted a csapatodat, és azt mondod, hogy egy jó csapat volt, megkönnyítette a döntést. Van-e olyan dolog, amin változtatnál ebben a működésben? Hogyha lenne egy varázspálcád, amivel bármit megváltoztathatnál?
Hát ez nem annyira a csapatra vonatkozna, mert a csapatban ez úgy gondolom, hogy kisebb probléma, mármint a mi magyarországi felsővezetői csapatunkban. De a cégben úgy általában véve a siló működés az, ami a legnagyobb probléma. Nagyon sok helyen látom a mai napig azt a fajta gondolkodást, hogy a saját területünkre koncentrálunk, nekünk kell sikeresnek lenni, azt, hogy a többiekkel mi történik, az engem nem érdekel. Ha mi sikeresek vagyunk, akkor tulajdonképpen minden rendben van. És a mai világ az nem ilyen, nagyon, nagyon erősen összekapcsolódik minden mindennel. Szegmenseken, divíziókon, országokon átívelően nyújtjuk a szolgáltatást, és ez az egész gondolat valahogy nagyon furcsa képeket hoz fel bennem, mintha mondjuk egy süllyedő Titanicnak a víz fölött levő részén grilleznéd a húst, és mondanád azt, hogy téged nem érdekel, mi történik a többiekkel a hajó túlsó végébe. Egy hajóba vagyunk, egy hajóba elvezünk az egész DT, és szerencsénk van, mert a nagy konglomerátum a DT jó irányba megy. Tehát a Deutsche Telekom ugye története során először most a legértékesebb európai brand lett az elmúlt hónapokban. Ebben nagyon sok munka van, és nagyon sok területnek nagyon sok energiája és kisebb-nagyobb sikere. De a mai napig egy komoly kihívás az, hogy segítsünk egymásnak, hogy dolgozzunk együtt, próbáljuk megtalálni a hidakat. És nekem mindig az volt a taktikám itt a cégben, és a korábbi pozícióban, korábbi cégekben is, hogy többet próbálok tenni, mint amit elvárnak tőlem. Mindig kikandikáltam, kikukucskáltam a pozíciómból. Az előző pozícióban, amikor ugye VP szinten dolgoztam, akkor ha emlékszel, az egész céges emergency dolgokkal feleltem, és a koronavírus elleni védekezést is én vittem az egész cégre. Egyszerűen szeretem azt, amikor egy kicsivel kilépek a komfortzónámból, és több kihívással és több izgalommal találkozom, mint amit az adott pozícióhoz. A mostani pozícióban is megvan ez. Most ugye az országon kívül próbálunk minél több együttműködést csinálni. Építjük a romániai szájtot, román kollégákat támogatjuk ebben, a szlovák kollégákkal is sokat együttműködünk. Nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy lehet több munkát vinni Indiába, és felszabadítani az európai erőforrásokat más projektekre. Bennem megvan ez a fajta gondolkodás. Lehet, hogy azért is, mert alapvetően én a projektes világból jöttem. Én nagyon sokat dolgoztam projektekben, projektvezetőként is. Nekem az egyik alapszakmám és végzettségem a projektmenedzsment. És a projektekben megtanulod, az egy cross-function, tehát az gyakorlatilag arról szól, hogy sok csapatot összefogsz, sok funkciót összefogsz, és ennek elképesztő értéke van. Én így nevelkedtem, és úgy gondolom, hogy ez a jövő, enélkül nem tudunk sikeresek lenni, hogy együtt dolgozunk.
Tehát akkor azt mondod, hogy a silók lebontásának a megvalósítható eszköze, vagy a használható, valójában használható eszköze az, hogy kezdjen mindenki projektszerűen gondolkodni, tehát cross-funkcionálisan és a cél érdekében tenni attól függetlenül, hogy mi az ő hatásköre?
Nem, ezeket nem függ így egy az egybe össze. Vannak cross-funkcionális projektek, amik nyilván sokszor segítik a silóknak a lebontását, és nekünk itt Magyarországon sok ilyen van. Ha megnézed akár csak a költözésünk most az új Telekom székházba is egy divíziókon átívelő projekt, ahol együtt dolgozunk, és együtt találjuk ki a közös jövőt és a közös működést. Itt én a hétköznapi, mindennapi dolgokról is beszélek, amikor valaki a saját munkájában dolgozik, és valamilyen megkeresése nem azt mondja, hogy bocs, ez nem az én munkám, fordul oda és oda, és ezzel neki ez az ügy le is zárult. Én azt gondolom, hogy felelős vezetőként és dolgozóként is akár, hogyha hozzád fordulnak és segítséget kérnek tőled, és tudsz ebbe segíteni, az megtérül. Ezt az egész hozzáállást és attitűdöt én édesapámtól tanultam. Ő mondta nekem azt, hogy ez a világ úgy működik, hogy édesfiam, annak idején, amikor még fiatalabb voltam, hogy segítesz embereknek, és nem vársz érte el semmit cserébe, és majd másoktól vissza fogod kapni. Neki ez volt a filozófiája egész életében, amíg dolgozott, most már nyugdíjas, és itt van velünk ő is Budapesten. De ez a módszertan tényleg működik, hihetetlen, de működik, hogy az univerzumban egy csomó energiát beleteszel, megsegítesz embereket, és aztán teljesen más emberektől visszakapod ezt a dolgot.
Emberekről beszéltél, édesapádról különösen. Térjünk vissza egy picit a kollégákhoz, hogyha megengeded. Én azt hallottam a folyosón, hogy nem csak te pályáztál arra a pozícióra, amiben jelenleg ülsz. Mit tanácsolnál azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint te, hogy megpályáznak egy pozíciót, megkapják, elnyerik, és aztán együtt kell dolgozni olyan emberekkel, akik szintén szerették volna azt a széket, amiben aztán ők ültek bele?
Hát ez nem egy könnyű helyzet. Megéltem mind a kettőt már többször is a karrieremben. Azt is, hogy kívülről érkeztem egy vezetői pozícióra, és azt is, hogy belülről. Kívülről sokkal könnyebb érkezni olyan szempontból, hogy nincs rajtad az a nyomás, mint amikor belülről nősz ki. A kívülről érkezésnek vannak más kihívásai, nem ismered annyira a csapatot, a céget, rengeteg idő kell, hogy felvedd a fonalat, és magabiztosan mozog abban a környezetben. De amikor belülről választanak ki, és csapattagból vezető leszel, akkor sokkal inkább bizonyítanod kell a többieknek azt, hogy te érdemes vagy arra a szerepkörre. És nekem ez az egész, ez a kölcsönös tiszteletről szól. Nem attól lesz valaki CEO, hogy benne van az aláírásában, hogy CEO, hanem attól, hogy támogatod a többieket, számíthatnak rád vezetőként. És itt ebben az esetben is azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig ugyanúgy számítok a vezetőtársaimra itt a csapatban, és a véleményükre, mert egy csomó témához jobban értenek, mint én. És az elmúlt egy évre visszagondolok, akkor szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy hányan alkalom volt, amikor vezetői autoritásomnál fogva valamilyen kérdést eldöntöttem. És ezek többnyire olyan esetek voltak, amikor nagyon beleragadtunk valamilyen témába, időkényszer volt, egy döntést meg kellett hozni, nem tudtunk zöldágra vergődni, és azt mondtam, hogy srácok, ezt most el kell döntsük, akkor én vállalom ennek a felelősségét, balra megyünk a két irányból. Mert el kellett valamit dönteni. Az esetek többségében ugyanannyi szavazati jogom van, mint a többieknek, és ugyanúgy szavazunk, és a többségi szavazás dönt ezekben a kérdésekben. Sokszor leszavaznak engem is, és ez teljesen rendjén való történet. És innen kezdve, hogyan emelkedsz ki egy csapatból, nem annyira fontos. Én nagyon sokszor láttam egyébként azt a fajta működési hibát, hogy valaki kiemelkedik egy csapatból vezetővé, és nagyon erősen bizonyítani akarja, hogy vezető, hogy ő a vezető. Innen kezdve én vagyok a főnök, és nagyon agresszívá válik, és ez nagyon vissza tud ütni. Az én taktikám az mindig az volt ezekben az esetekben, hogy a többieknek megmutatom, hogy nekik az hasznos, nekik az jó, ha én vagyok a vezető, mert támogatást kapnak tőlem.
A ChatGPT szerint a második feladatod az volt, hogy hatékony kommunikációt alakíts ki a vállalaton belül. Nekem az a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag nincs olyan felület, sem a számítógépemen, sem a telefonomon, sem a munkaállomásomnál, ahol ne találkozhatnék veled, ne futhatnék beléd, mert mindenhol megtalálsz, hogyha az egyik helyen nem, akkor a másik van, és ez a nagyon jó hír, hogy ez visszafelé is működik, tehát igazából téged is el lehet érni mindenféle módokon. Egy picit az az érzésem, hogy ez egy kicsit a tiszteletről is szól, tehát miközben nagyon egyértelmű, hogy hol helyezkedünk el egymáshoz képest a hierarchiában, a kommunikációban sosem éreztetted velem, hogy ahogy te kommunikálhatsz velem, én nem kommunikálhatnék úgy veled. Tehát egy kölcsönös tiszteletet érzek itt is. Te hogy érzed a kommunikációt, hogy jól működik a vállalaton belül, vagy lenne még mind változtatni, mert a közvetlenség, a tisztelete szerintem megvan.
Nyilván nem működik jól, mert hogy általában nem válaszolnak nekem az emberek olyan gyorsan, mint ahogy én szoktam nekik. De a viccet félretéve több problémát is látok ezzel. Egyrészt nagyon sok kommunikációs csatornánk van, ahogy te is említetted, és nem a megfelelő cél mentén használjuk a legjobb eszközt. Nagyon erősen e-mail függőek vagyunk, és az e-mail az a lehető legrosszabb kommunikációs eszköz. Sokszor belerakjuk a félvilágot, csak azért mindenki értesüljön róla, és ettől olyan információ cunami zúdul bele a postafiókodba, amit már nehéz priorizálni is. Számomra minden tevékenységnek a cégben értéket kellene teremtenie. Ennek a beszélgetésnek is, amit most itt csinálunk, egy értéket kell teremteni a cégnek. Ezáltal nem akarok nyomás alá helyezni.
Értem, összeszedem magam.
De valahol ez van az egész fölött, és ez lebeg az én fejemben állandóan, és ilyen értelemben a kommunikációs tevékenységeknek is értéket kell teremteni. És ha valaki például ott ül egy meetingen, nagyon, nagyon meeting függőek is vagyunk, rengeteg meetingünk van. És ha ott ülsz egy meetingen, akkor azon el kéne gondolkozni, ez a meeting teremte értéket, én teremtek-e értéket azzal, hogy itt ülök a meetingen. Ez a fajta gondolkodás szerintem nincs meg a fejünkben eléggé, ez az értékvezérelt gondolkodás, és ettől kicsit káoszos a kommunikációnk, lehetne rajta finomhangolni. Nem ártanak egyébként az egyértelmű határok a történetben, tehát ezért hoztuk meg azt az ajánlást tavaly tavasszal, most már lassan egy éves lesz az ajánlás, hogy munkaidőn kívül ne zaklassuk egymást munkával kapcsolatos chat üzenetekkel, kivéve ha nagyon sürgős, vagy pénteken 2 óra után. Ez csak föntről lefelé érvényes, tehát én erős önkontrollt kell gyakoroljak folyamatosan magamon, hogy mondjuk 6 óra után ne írogassak chat üzeneteket, de az elmúlt időszakban elég jól sikerült betartanom. Ha te engem megkeresel munkaidőn kívül, akkor én fogok válaszolni, mert nekem ez kötelességem, hogy válaszoljak neked. Tehát ezek a szabályok fontosak ahhoz, hogy mederbe tartsuk a kommunikációt, és az emberek ne legyenek túl terheltek a kommunikációs történettel, és elérjük azokat a célokat, amire valók ezek az eszközök.
Ez nagyon izgalmas, amit mondtál. Ez egy aszimmetrikus működés, tehát te azt mondod, hogy te nem fogsz engem zavarni munkaidőn kívül, de én zavarhatlak téged. Ez talán egy servant leadership gondolkodás, talán az a fajta gondolkodás, amikor a vezető úgy véli, hogy ő támogatja a beosztottját, hogy ez az ő elsődleges feladata talán a cégen belül, ugyanakkor ez példamutatás is. Nem gondolod, hogy ezzel rossz példát mutatsz a kollégáknak, amikor te munkaidőn kívül is reagálsz? Nem gondolod, hogy ezzel nyomást helyezel másokra abból a szempontból, hogy nekik is munkaidőn kívül reagálniuk kell?
Én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek mindig ott kell lennie, mint egy védőháló, hogyha valakinek szüksége van rá. A mindig alatt azt értem nyilván, hogy normális emberi időben, tehát nem jelenti azt, hogy feltétlenül szombat reggel, vagy szombat hajnali 2-kor, ha csak nincs valami incidens. Tehát vezetőként ez lenne a normális működés számomra, hogyha a kollégáknak szükség van segítségre, akár szombat délelőtt, mert akkor vannak valamivel pácban, mert megcsúsztak egy munkával, és előfordult, mert nem egy alkalom, hogy nekem valaki szombaton írt, hogy valami témában szüksége van segítségre. A kollégák kapcsán ez egy fontos kérdés, amit mondasz, és ezt próbáljuk szocializálni, és néha van úgy, hogy megírok leveleket munkaidőn kívül, e-maileket, és bele is írom az e-mailbe, hogy nem szeretném, hogy válaszolj erre ma este. Főleg olyan kollégák esetén, akiknél tudom, hogy ez így ideget ér, és azonnal szeretnének válaszolni, mert fontos, hogy ezt a nyomást ne helyezzük rájuk. Mindenki másképp működik. Ugye van a Harvard Business Review-nak egy érdekes cikke, ahol taglalják ezt a szegmentorokat, meg az integrátorokat. Ugye a szegmentorok azok, akiknél nagyon elválik a munkaidő és a magánélet, tehát 9-5-ig dolgozik, az alatt csak dolgozik, és azon kívül meg nem szeretne munkával foglalkozni, és van, akinek a kettő összefolyik. Én a második kategória vagyok, tehát engem abszolút nem zavar, hogy péntek este 10-kor nekiállok leveleket olvasgatni, vagy szombat délben éppen van egy fél órám, és egy pár e-mailt megírok. De cserébe lehet, hogy csütörtökön délben, ha éppen aznap home office-ba vagyok, és van egy órám, kimegyek, és futok 6 kilométert, lezuhanyozok, és egykor már megint telkóba vagyok. Nekem ez a kettő így összemosódik, és ettől ez nekem balanszban van, és jól érzem magam tőle. De nem jelenti az, hogy ha este 10-kor küldök e-mailt, akkor azt várnám, hogy 10-kor válaszoljon valaki. Nem azért küldöm 10-kor, mert az annyira sürgős. Egyszerűen akkor jutottam oda aznap, hogy 10-kor válaszoljak. Lehet, hogy és ugye nálunk hetente legalább 2-szer előfordul, lehet, hogy délután elmentünk a párommal randizni, 5-kor elmentem a munkahelyemről, elmentünk moziba, azaértünk 9:30-kor, és 10-kor nekülök még e-maileket írogatni, és nekem így kerek az életem.
A kommunikáció kapcsán volt egy nagyon határozott élményem veled kapcsolatban, ami nem veled indult, hanem az egyik kolléganőnkkel, akivel elkezdtünk azon nevetni, hogy én néha régi vicceket hozok elő, a régi vicceket hívhatjuk úgy, hogy antik viccek. Az antik szóról eszünkbe jutott, hogy az igaziból Antal becézve többes számban, tehát Antalok az az antik, erre megpróbáltunk híres Antalokat megnevezni, rájöttünk, hogy nem tudunk, és ezen eléggé hangosan elkezdtünk vigyorogni, mondhatni, röhögni, és ez volt az a pont, ahol a vállalat első számú vezetője kirontott a tárgyalóból, és megkérdezte, hogy mi történik itt. Ez ugye te voltál, én viszonylag magabiztosan, és abba bízom, hogy nem igazán remegő hanggal, teljesen őszintén elmeséltem neked, hogy mi történik itt, és hogy röhögünk, és még hozzátettem, hogy és pocsékoljuk a vállalat erőforrásait jelenleg. Nem tudom, emlékszel-e, hogy hogyan reagáltál erre? Én emlékszem, és azóta is mindenkinek mesélem egyébként, mert valami olyasmit mondtál. Egyrészt azt mondtad, hogy budai nagy Antal, tehát finoman jelezted, hogy te tudsz íres Antalt megnevezni, hogyha kell. Másrészt pedig azt mondtad, hogy nem pocsékoljuk az vállalat erőforrásait, hiszen benn vagyunk a gyárba, bocsánat, a munkahelyünkön, és egy fontos része a bentlétnek az, hogy mi kommunikálunk egymással. Ezt tényleg így gondolod?
Már megérte ez a mai beszélgetés, mert nem voltam képbe a sztori elejével. Nekem csak az volt meg, hogy híres Antalokat kerestetek, de nem tudtam, hogy miért. És most felderítetted a reggelemet ezzel az antik többes számmal. Köszönöm. Nemrég végeztünk egy felmérést a kollégák körében a home office és az irodai bejárási szokásokról, és most elég sokat beszélgetünk és gondolkodunk az eredmények mentén, hogyan alakítsuk az irodai környezetet, de ez egy nagyon egyértelmű válasz volt a kollégák részéről is, hogy a fő oka annak, hogy be akarnak jönni az irodába, az a társasági élmény. És így, ahogy fogalmazok, szó szerint az élmény. És az élménynek része az, hogy jól érezzük egymással magunkat, jól érezzük, poénkodunk, és kialakul egy olyan kapcsolat, emberi kapcsolat közöttünk, ami miatt aztán a munka is sokkal hatékonyabban működik később. Nem tudsz nagyon stresszes környezetben fenntartható, sikeres vállalatot üzemeltetni. Itt mondtam egy kicsit korábban, hogy krízis management és emergency management témákkal sokat foglalkoztam itt a cégnél. Nekem nagyon izgalmasak ezek a pillanatok, amikor most nem a élel-halál kérdésről beszélek, most mindenkit megvisel, akár a koronavírus vagy a háború. De voltak itt olyan pillanataink, amikor áramkimaradás vagy hasonló történetek vannak. Ott nem tudsz nagyon demokratikus működést működtetni. Tehát az egy vészhelyzet, ott viszonylag katonai rendszer mentén kell haladnod és megoldani problémákat, de azt is lehet emberségesen, és hogyha mindennapokban kialakul egy olyan nexus a kollégák között, mint amiről itt meséltél az előbbiekben, amikor előáll a vészhelyzet, akkor az elképesztő kötőanyag tud lenni, mert akkor nem fordul az egész egy nagyon agresszív, egymást hibáztató, vagy egymással konfliktusba keveredő viselkedésben, mert közben az egész alatt, a tudat alatt van egy fontos emberi kapcsolat, amit nem akarsz megsérteni. És ez egy olyan alapot ad neked, amikor előáll az a drámai helyzet, amikor össze kell állni, akkor mindenki összeáll váltvetve és egymásért küzd.
Ugye itt kétféle iskola alakul ki, bár ez most jutott eszembe annak alapján, amit mondtál, úgyhogy lehet, hogy tévedek, de mintha azt mondanád, hogy kétféleképpen lehet készülni egy vészhelyzetre elvéletileg. Az egyik az, hogy mindig is egy nagyon határozott hierarchikus rendszert működtetek, egy kemény menedzsment, én mondom meg, merre van előre típusú helyzetet, és akkor a vészhelyzet alakul ki, akkor teljesen egyértelmű, hogy kihozza a döntéseket, és ezek a gyorsan végre fogják hajtani. Ez elsőre nagyon logikusnak tűnik. De mintha egy másikról beszélnél, amikor azt mondod, hogy amikor nincsen vészhelyzet, akkor nagyon fontos, hogy kialakuljon egyfajta nexus, egyfajta személyes biztonság, amikor az ember tudja azt, hogy őt baj nem érheti, az ő egzisztenciája, az ő élete, állása nincs veszélyben, megvan a kölcsönös tisztelet a kollégák között, a vezetők és a beosztottak között, és ez az, amiért majd rugalmasan és gördülékenyen fogunk tudni működni vészhelyzetben, amikor tudjuk, hogy nem a személyt challenge-eljük, nem a személy miatt vagyunk határozottak és kemények, hanem a helyzet miatt. Én valami ilyesmit hallottam, de lehet, hogy olyan szavakat adok a szádba.
Jól mondod, hogy picit szélesíteném azt, amit mondasz. Tehát, hogyha megvan a megfelelő emberi kapcsolat, az alapja ennek a történetnek, akkor nem csak akkor érezzük magunkat biztonságban, amikor nincs vészhelyzet, hanem akkor is, amikor van vészhelyzet. A vészhelyzetben nem tudsz másképp működni, csak egy nagyon egyértelmű döntési mechanizmus mentén. Ott nincs demokrácia, nincs az, hogy leállunk és szavazunk. Ott megvan az a rendszer, hogy kihoz milyen döntéseket. És ezen nincs is baj, és hogyha bárki más irányít egy vészhelyzeti protokollt, és fölöttem döntést hoz, akkor én ezt elfogadom és végrehajtom. Itt a fontos az, hogy az emberek azt érezzék, hogy ha vészhelyzet van, akkor is oda fognak rám figyelni. És akkor is egy normális emberi hangon fogjuk azt a vészhelyzetet lemenedzselni. A német vállalat, az anyavállalataink, akikkel együtt dolgozunk, nekik is nagyon komoly energiájuk ment abba az irányba, hogy az attitűd és a mindset változzon. Bejött az outwards mindset, bejött a servant leadership, most akármelyik szegmens nézem, mindenki foglalkozik ezzel a témával, hogy humánusabban, tehát egy olyan módszerrel érjük el az eredményeket, amiben a people focus fennmarad. És ennek az eredménye kézzel fogható. Látszik, hogy amikor előállnak a vészhelyzetek, akkor már nem egymásnak ugranak az emberek, hanem együtt dolgoznak a közös eredményért. De ennek kell egy olyan alapja legyen, ami azt jelenti, hogy amikor ott van a vészhelyzet, akkor értem a másikat, segítek neki, támogatom, de amikor az emberek biztonságban érzik magukat, mert a csapat ott van, és együtt tudjuk, hogy hiába jön a külső fenyegetés, akkor össze fogunk állni, és együtt meg fogjuk oldani a problémát.
Tudsz mondani egy példát egy ilyen helyzetre az elmúlt egy évből, amikor más, jobb, barátságosabb hangulatban zajlott a működés, mint korábban zajlott volna?
Nem, ez nem egy történet, hanem egy hosszasabban zajló történet, de azt gondolom az elmúlt évnek a valószínűleg a legstresszesebb projektje volt ilyen szempontból a Szentpétervári szájt bezárása. Tehát ugye a Deutsche Telekom úgy döntött, hogy az oroszországi szájtot bezárja, és az ottani kollégáknak felajánlja másik országba folytassák. Ilyen projektje a cégnek nem volt korábban. És egy nagyon, nagyon nagy léptékű, sok száz ember mozgatása a különböző országok között típusú történetről beszélünk, ami emberileg nagyon megviselt mindenkit, mert hiszen ezek az emberek, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják Oroszországot, és másik országba folytatják az életüket, ők mind maguk mögött hagyták a családjaikat, barátaikat, azt sem tudják, hogy vissza tudnak-e valaha menni, és ezek emberek feje fölött kellett olyan döntéseket hozzunk, amik közben gazdaságilag is kivitelezhetőek, a cégnek is egy fenntartható irányt szab ebben az értelemben, és nekik is elfogadható. És ez egy nagyon stresszes projekt volt, mert naponta voltak telkóink, azt mondjuk, hónapokon keresztül, egy elég széles körbe, és csináltuk volna jobban, nemrég volt egy lessons learned, és sokat beszélgettünk róla, de abban senkinek nem volt semmilyen kétsége, hogy a lehető leghumánusabban csináltuk, és leginkább odafigyelően, hogy a történet emberi szempontból jól működjön. Sok egyéb szempontból lehetett volna hatékonyabban ezt a projektet kivitelezni, de egy stresszes és tényleg azt kell mondanom, hogy élet-halál kérdés projektről beszélünk, ami szokatlan volt. Az elmúlt években nehezen, nem, tehát hiába húznék most egy párhuzamot egy olyan operációs kérdés, hogy leállt egy rendszer egy ügyfélnek, és akkor nem tudott autókat gyártani 4 órán keresztül. Az is egy stresszes helyzet, de itt emberi életekről beszélünk, ami úgy gondolom, hogy sokkal stresszesebb.
Nagyon izgalmas egy első számú vezetőtől azt hallani, hogy mennyivel fontosabb a számára az, hogy a kollégák hogy viselnek bizonyos helyzeteket, mint az, hogy egy ügyfél működésében mi történik. Ez érdekes párhuzamba állítani egy ügyfél fókuszú működéssel. Őszintén jó hallani, félre ne értsük egymást, csak érdekes ez a...
Mit Magyarországon alapvetően egy people business vagyunk. Tehát nekünk mint Deutsche Telekom IT Solutions Hungary, a legnagyobb értékünk a kollégák. És a kollégák által nyújtott szolgáltatások. Ha a kollégák nem érzik jól magukat, nem érzik magukat biztonságban, nincsenek megfelelően értékelve, akkor nem fognak működni a szolgáltatások. Tehát valahol ennek a vállalati Maslow piramisnak az alja, hogy ők jól érezzék magukat, és biztonságban érezzék magukat. És persze a legfőbb cél a végén, hogy profitábilisak legyünk, és nyereségesen tudjunk működni, és az ügyfelek elégedettek legyenek, de az egyik a másik nélkül nem tud működni.
Azt gondolod, hogy ez minden vállalatnál egy működő hozzáállás, amit most elmondtál, vagy ez azért különleges a Deutsche Telekom IT Solutions ebből a szempontból, mert mi nem, vagy kevésbé értékesítünk ügyfelek számára, mint általában egy ilyen méretű vállalat. Tehát, hogy mi egy belső kapcsolaton keresztül, sok esetben egy belső kapcsolaton keresztül kerülünk kapcsolatba az ügyféllel, ezért nincs ez a fajta értékesítési nyomás a szervezeten, vagy ez az értékesítési fókusz a szervezeten, ami általában van a cégnél.
ezt szétszedném, ezt a kérdést, mert sok aspektusa van. Egyrészt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mi egy alapvetően egy szolgáltató cég vagyunk. Nem termékeket gyártunk, és azokat eladjuk, hanem szolgáltatást nyújtunk, és ez a szolgáltatás, ez humán intenzív szolgáltatás. Az elmúlt években úgy gondolom, hogy nagyon sok cég jött rá arra, hogy a kapitalizmus definíciója picit átalakul. És egyre kevésbé látsz olyan sikeres nemzetközi céget, aki azt mondja, hogy neki a profit a legfontosabb, és semmi más. Mert nagyon sok olyan aspektus jött be az elmúlt 15-20 évben, ami korábban valahol ott volt a térképen, de prió 2-3-mal. És itt most nem csak a people focusról beszélek, hanem beszélek a sustainability-ről, ami nélkül ma egy cég nem tud sikeres lenni, úgy gondolom, egy jelentősebb cég a globális felmelegedés kapcsán, ha nem állunk bele ebbe a küzdelembe, hogy együtt akarjuk megmenteni a Földet, akkor hiába leszünk nyereségesek egy 45 fokban izzó föld golyón. De ugyanilyen problémakör a diversity, ami persze megint összefügg a people focus-ra, de egy másik aspektusa annak, hogy mindenkinek esélyt adjunk. Tehát van egy csomó olyan, és akkor persze itt van még a CSR, tehát hogyan figyelünk oda a társadalomra. Van egy olyan csomó olyan aspektusa a világnak körülöttünk, ami egyfajta felelősségvállalásról szól. És nem csak a nyers profit generálásról, mert a nyers profit generálást meg tudod csinálni rövidebb távon, de a hosszú távon mindenki számára elfogadható szállító akarsz lenni, akkor ezeket csinálnod kell, és ez persze szerencsés esetben egybeesik azzal, hogy hiszel is abban, amit csinálsz. Visszatérnék egyébként a kérdésed másik felére, aztán még az első felére is beszélgethetünk, ha szeretnéd, hogy valóban nincs sales. Olyan salesünk nincs, hogy nekünk Magyarországon el kell adni a termékeinket. Sőt, kifelé sem nagyon kell. Én amikor idejöttem a céghez, én korábban mindig végügyfelekkel dolgozó cégeknél dolgoztam, ahol a munkám része volt a sales, ki kellett menni, meg kell győzni az ügyfeleket, tendereket írtunk, pályázatokat nyertünk, accountot kellett menedzselni, és ez egy nagyon komoly, izgalmas feladat, nagyon szerettem csinálni. Megérkeztem ide, és döbbentem, láttam, hogy itt mindenki hátradől, és várja, hogy érkezzen a meló. És én belevetettem magam az egész történetbe, és büszkén mondhatom, hogy az elmúlt 12 évben azért nem egy olyan terület volt itt a cégnél, ami a részben az én kezdeményezésemre indult el, mert addig lobbiztunk kint Németországban, hogy ugyan jó lenne ezt is elhozni Magyarországra.
Bocsáss meg, mondasz erre néhány példát?
Mondok, persze. 2013-ban, amikor az SMP nevű terület, a Solutions and Projects-el indult, akkor én előtte 3/4 évig lobbiztam a kinti német főnökségnél, hogy egy ilyen projektmenedzsmenttel és dílekkel foglalkozó területet Magyarországra is jó lenne elhozni, mert lenne rá kapacitás. Aztán később sikerült erről meggyőzni őket, hogy elindítsák, megpályáztatták, és el is nyertem a pozíciót, de nekem már az egy sikerélmény volt, hogy egyáltalán a gondolat felmerült, és elkezdtük csinálni. Később volt egy Digital Division nevű terület, ahol szintén hosszasan győzködtük a kinti német stakeholdereket, és az még nehezebb volt egy bizonyos szempontból, mert az akkor a 2016-ban az IoT-val foglalkozott Public Cloud-dal és Cyber Security-vel, és ezek voltak a legmenőbb területei a cégnek. Szóval nincs igazán szélszünk, de benne vagyunk egy rendszerbe, amiben a német anyavállalat és annak az egyéb high cost country cégei, tipikusan Ausztria, Svájc, Németország és a többiek, bizonyos értelemben rá vannak arra kényszerítve, hogyha szeretnének versenyképes árakat adni az ügyfélnek, akkor igenis szükségük van magyar, szlovák, indiai erőforrásokat is bevonni ebbe a sourcing mixbe, és tipikusan nem engedik nekik, hogy külső vállalkozóhoz menjenek. Tehát egy torzított versenyhelyzetben, egy versenyelőnnyel vagyunk ezen a belső piacon, és ebben az értelemben nincs szükségünk salesre, de hogyha sales-es mindset-tel állunk hozzá, akkor elképesztően nagy dolgokat tudunk idehozni, és nagy dolgokat tudunk itt Magyarországon megvalósítani.
Szélzes mindsetnek hívod, de szerintem olyan 20 perccel ezelőtt tanultam meg tőled, hogy ez inkább egy ilyen siló ellenes mindset. A másik dolog, ami megütötte a fülemet, ugye az a high cost country kifejezés. Ez, ugye a high cost country az talán valami olyasmit jelent, hogy ahol sokba kerül dolgozni. És felsoroltál néhányat, és nem soroltad föl köztük Magyarországot, Szlovákiát, meg Indiát, hanem éppen ellenkezőleg említetted őket. Meddig érzed fenntarthatónak azt a működést, hogy mi, mint nem high cost country szereppel bírunk ebben a csoportban? Hiszen valljuk be, kicsit azért tudunk mi itt jól működni, mert Magyarországon alacsonyabb költséggel lehet élni, mint mondjuk Németországban, és ezért alacsonyabb költségért, alacsonyabb bérért hajlandók itt dolgozni szakemberek, mint hasonló kvalitású emberek Németországban, Ausztriában vagy éppen Svájcban, és ez egy nagyon jó kis üzleti modellt hoz létre ennek a vállalatnak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egyre gyakoribb a nemzetközi munkavégzés, ugye bárhonnan dolgozhatnak emberek, lassan a munkaerőpiac is nemzetközivé válik. Meddig van nekünk jövőnk?
Azt elárulom, hogy erről a kérdésről beszélgettünk már az elmúlt napokban, tehát én tudtam, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést, és elmélkedtem is rajta. A cégünk létrehozásának fő indoka ez a bérkülönbség volt. Ezt ugye angolul labor arbitrásnak hívják, nincs jó magyar megfelelője, de arról szól, hogy a különböző országok gazdasági életszínvonal különbsége miatt a különböző, vagy ugyanolyan pozícióknak más a bérszínvonala. És ez a cégek számára megéri, hogy egy úgynevezett sourcing mixet létrehozni. Ennek köszönhető az, hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan növekedtünk, és a legnagyobb magyar IT cégé nőttük ki magunkat. Most a DT számára létkérdés, hogy olyan sourcing mixe legyen, amiben kombinálja akár az on-site, tehát a helyi erőforrásokat más országok erőforrásaival, és ebből egy versenyképes csomag áll össze. Ugye ennek mi a jövője, nem tudom, és annyira nem tudom, hogy én is megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy fenntartható-e ez a labor arbitrage modell. És nem adott egyértelmű választ, a ChatGPT sem tudta ezt megválaszolni, mert hogy az volt a válasza értelemszerűen, hogy nagyon komplex a környezet, nem lehet erre egy egyértelmű igen vagy nemet mondani. Az látszik, hogy azokban az országokban, ahol nagyon intenzíven beindult ez a fajta globális biznisz szolgáltatás, mint Magyarországon is, ott elindul egy bérspirál felfelé, tehát elkezdenek a bérek felfelé menni, de nagyon erősen függ az ország gazdasági helyzetétől, nagyon erősen függ attól, hogy a helyi gazdaságnak milyen igénye van azokra az erőforrásokra, mennyire versenyképes az a gazdaság, mennyire záródik össze az olló a magyarországi, mondjuk is a német bérek között. Most még nem tartunk itt, tehát még van kettő között jelentős különbség, de azért egy olyan bérszínvonalon tudunk ezekben a cégekben dolgozni, vagy olyan színvonalat nyújtani általában a kollégáknak, amin egy jó életszínvonalon lehet élni abban az adott országban. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy az elmúlt években egyre kevésbé a pénz miatt jön ide a munka. Egyre inkább arról van szó, hogy erőforrás hiány van egész Európában. Van kettő elképesztő előnyünk, az egyik az, hogy az EU-ban vagyunk, a másik az, hogy sokan beszélnek nálunk, sokan beszélünk németül. És küzdünk a projektekben jó párszor azért, hogy inkább angol nyelven folyjon egy projekt, és ezáltal szélesítsük ki a lehetőségeket, de azért tisztában kell legyünk, hogy nekünk abban a globális sourcing mixben a német nyelv az egyik fő megkülönböztetőnk, tehát ez a unique differentiatorunk, mert ilyet más ország nem tud a DACH régión kívül, tehát a német-osztrák-svájci régión kívül mi vagyunk egyedül az egész DT térképen, ahol ilyen mértékben, ugye a mi 5500 kollégánknak körülbelül az 55-60%-a beszél németül. Ilyen mennyiségű német nyelvű szakértelem más országban nincs, ami azt jelenti, hogy ez be is égetődik oda. Nagyon nehéz elmozgatni ezeket, elvinni. És akkor még nem beszélgettünk itt automatizációról, AI-ról, digitalizációról, ami persze átalakítja a cég portfólióját a jövőre vonatkozóan, és ezért folyamatosan nekünk is alkalmazkodnunk kell, de a német nyelv és az EU-ban levő helyzetünk miatt van egy olyan stratégiai pozíciónk, ami azért nagyon hosszú időre garantálja nekünk a munkát. De az, hogy ez milyen áron fog zajlani, és hogyan, majd megkérdezem a ChatGPT-t egy év múlva, és hát akkor a következő verziója okosabban fog tudni erre válaszolni.
Lássuk meg. A ChatGPT egyébként még azt mondta, hogy neked, mint vezetőnek az is dolgod volt az első egy évben, hogy elérjük az eredményeinket, a vállalat számára kitűzött célokat, és én úgy tudom, hogy fogok kapni bónuszt. Tehát valószínűleg akkor elértük ezeket a célokat. Te hogy látod?
Hát a technikailag kitűzött célokat minden területen elértük. Ez minden divíziónkban 100% fölötti lesz a bónusz kifizetés, ami egy szuper dolog ebben a jelenlegi gazdasági környezetben. Ennek a cégnek és a velünk hasonló profilú cégeknek elképesztő stabilitást ad, hogy a DT szárnyai alatt vagyunk, és nem, nem csak, hogy nem a magyar gazdaságtól nem függünk, hanem egy ország gazdaságától sem függünk, mert egy európai régiótól függünk. Ezért tudunk viszonylag hosszan tervezni az egész történettel. Úgyhogy ha így nézzük, igen, elértük a célokat, de azért van hova fejlődni, és én azt látom, hogy minden szegmense a cégnek most nagyon óvatos. Nagyon óvatosak, mert, és ezt a Tim Höttges, ugye a DT-nek a CEO-ja fogalmazta meg nagyon szépen az ő évnyitó beszédébe februárban, amikor kint voltunk. A legveszélyesebb pozíció az, amikor te vagy az éllovas. Tehát ugye a DT most a legértékesebb európai márka. Ez az a pillanat, amikor nem lehet hátradőlni, és azt mondani, hogy tök jó, mi vagyunk a legjobbak, mert a többiek mind ránk lőnek. És ilyen szempontból a DT helyzete sem garantált 10 évre. Azon dolgozni kell, és energiákat kell abba beletolni, hogy a piaci helyzetünket konszolidáljuk. És közben van egy recesszió veszély szinte minden európai országban, ami persze érinti az IT-t is, érinti a hálózati szolgáltatásokat is, ezért is óvatos mindenki. Európa szerencsére nem követte el azt a hibát, amit az amerikai tech cégek megcsináltak. Ugye a COVID alatt ők túl toborozták magukat, nem tudom, hogy van-e ilyen magyar szó.
Most már van.
A COVID alatt mindenki hazamenekült virtuális világba, és a digitális eszközök iránti igény, ezeknek a fogyasztása eszméletlenül megnőtt, és erre a pályára álltak rá ezek a cégek. Azt gondolták, hogy ez a fogyasztás ugyanilyen magas lesz, sőt, még nőni fog. Ezért aztán rengeteg szakértőt vettek fel. Aztán a COVID utáni időszakkal az emberek visszatértek egy hibrid világhoz. Van, aki még mindig többet dolgozik otthonról, egy csomóan már irodából dolgoznak, kisebb az igény a digitális eszközökre, és nagy létszámban lehet látni, hogy az amerikai cégek jelen pillanatban elbocsátásokat végeznek. Európából ezt kevésbé lehet hallani, pont azért, mert óvatosabban nyúlt ezekhez az eszközökhöz a legtöbb európai cég, így a DT is. És most is a DT, a tavalyi éve a DT-nek volt a legjobb éve a történetében, pénzügytechnikailag. Sikeres cég, a number van Európában, és nagyon óvatosan haladunk előre, pont azért, mert nem akarunk egy olyan terhet magunkra húzni, amit ebben a bizonytalan gazdasági környezetben felrobbanhat később.
Mondod ezt annak ellenére, hogy ugye épp most készülünk kiköltözni ebből az irodából, tehát ahogy befejezzük ezt a beszélgetést, leszerelik ezt a stúdiót kollégák, és gyakorlatilag elkezdünk a magyarországi Telekom épületébe beköltözni, és közös otthonunk lesz ott, ahol nem fogunk tudni mindannyian leülni. Tehát annak ellenére, hogy azt mondod, hogy Amerikában túlbecsülték ezt az otthoni digitalizációs ugrást, te arra készített föl ezt a vállalatot, amit vezetsz, hogy hosszú távon nem fogunk bejárni az irodában. De kicsit ellentmond a kettő egymásnak.
Nem mond ellent a kettő egymásnak, mert amit mondtam, hogy visszalakult a világ, az egy általánosítás volt, és nem az IT-iparágra. Az IT-iparág azért jelentősen ebben a hibrid home office fókuszú történetben maradt. Ez egy nagyon izgalmas projekt, a költözés a Telekom székházba. A költözéssel cégcsoport szinten is jelentős mennyiségű pénzt fogunk megtakarítani, ami ellensúlyozni tudja majd egyébként az áram és gáz költségeink emelkedését. Nem értek azzal egyet, hogy nem fog tudni mindenki leülni, mert hogy mindenki, aki leszeretne ülni, az le fog tudni ülni. Tehát nagyon-nagyon komolyan monitorozzuk az iroda bejárási szokásokat, és fölélődtük a szükséges kapacitást. Az új irodaházban körülbelül 24% nyi hely lesz a dolgozók számához vetítve, és ugyanennyi százaléknyi kooperációs tér, ami megint egy koncepciós váltás, hogy korábban 60-70-80% az irodatérnek munkaállomás volt, a maradék volt meeting room, most ez nagyjából fele-fele lesz, és ez a 24-25%-nyi munkaállomás bőven fedezi azt az igényt, amire jelenleg szükség van, mert a jelenlegi bejárási adataink alapján 10-15%-ot vagyunk benne az irodába, kiemelkedő napokon maximum 20-22.
Még egyet mondott a ChatGPT, az alkalmazottak támogatását. Ez a vezetőnek ez feladata. Én ezt nem fogom megkérdezni, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat beszéltél erről a többi kérdés kapcsán, hogy te hogyan támogatod a kollégáidat. Amit viszont szeretnék megkérdezni, és ez is egy közös beszélgetésünkben merült fel. Egyszer mondtam valami olyat, ami értelmezhető volt úgy is, mintha pozitív visszajelzést adnék neked. Őszinte legyek, már nem emlékszem, mi volt az, és te úgy reagáltál, hogy mostanában, ha valaki ilyet mond neked, az általában akar tőled valamit. Azt szeretném kérdezni, hogy ki támogat téged? Ki az, akitől úgy kapsz visszajelzést, hogy nem kell azt feltételezned, hogy valamit akar, hogyha kedveset mond, vagy valamilyen szándéka van. Van-e ilyen, hogy kezeled ezt a fajta első számú vezetői magányt, hogyha létezik ez?
Nézd, a vezetői létnek része ez, amiről beszélünk, és minél magasabb szintű vezető vagy, az annál erősebb jelenség. A hozzám érkező visszajelzéseknek szerintem a 90%-a nem nekem szól, hanem a pozíciónak. És ez igaz a...
Nagyon sok, Laci.
Nagyon, nagyon durva. Ez igaz a pozitívra is, meg igaz a negatívra is, és mind a kettőt a helyén kell kezelni. Nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy hú, én ennyire jó vezető vagyok, mert milyen sokan dicsérnek engem szembe. De ugyanúgy le tud rántani mentálisan az a frusztráció, ami néha rám ömlik, és a kollégák hozzám jönnek, és engem kérnek számon bizonyos dolgok miatt, amikért természetesen cég első számú vezetőként felelős vagyok, de azt megint a helyén kell kezelnem, hogy ez nem nekem szól személy szerint, hanem én a pozíciómból adódóan felelek az egész vállalatért, és igyekszem megoldani azt a problémát. A kérdésedre visszatérve, én nem emlékszem pontosan, mikor volt az első 360-as felmérésem, de arra emlékszem, hogy milyen volt az élmény, és az élmény sokkoló volt, mert viszonylag fiatal vezető voltam, szerintem tizen pár éve lehetett, és egészen elképesztően magabiztos vezetőként nagyon klassz önképen volt arról, hogy milyen zseniális vezető vagyok. Sokkal jobb önképen volt magamról, mint ma, amikor úgy gondolom, hogy többet látok abból, hogy miben kéne fejlődnöm, mint akkor. És amikor elkészült ez a 360, akkor engem lesokkolt. Nem volt rossz alapvetően az összérték, de rengeteg olyan komment volt benne, amivel nem voltam képbe, egyszerűen nem esett le nekem, hogy én milyen szinten vagyok, nem törődöm, vagy amikor a szöveges visszajelzésekben 4-5 kollega is megígyezte, hogy az milyen kellemetlen, hogy az 1-per-1-es beszélgetéseken az e-mailjeidet nézegetett telefonon a beszélgetés közben, míg én úgy éreztem, hogy ezt olyan szinten szofisztikáltan tudom űzni, hogy észre sem veszik, hogy én ránézek a telefonomra. És ez egy nagyon nehéz pillanat. Tehát nagyon nehéz, amikor szembesülsz azzal, hogy a külvilág képe rólad nem ugyanaz, mint amit te gondolsz magadról, mert ez mindenkinél más, mindenki szubjektíven éli meg az önmagával való viszonyt. És ráéreztem ennek az ízére, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Többek között azóta tüntetőleg tipikusan fogom, és lerakom a telefonomat az asztalra lefordítva. Egyfajta ilyen üzenetként, hogy nem foglalkozom vele, de ezt meg kell tanulnom, hogy elengedjem ezt a FOMO érzést, tudod, hogy az alatt a 30 perc alatt nem nézem meg az e-mailjeimet, és aztán rájöttem, hogyha abban a 30 percben a kollégára figyelek, és tényleg minden idegszállammal a beszélgetésre koncentrálok, sokkal értékesebbé válik, és nagyon sokat ad vissza nekem, többet, mint az, amit a telefonomon megláthatnék az éppen belső e-mailekről.
Annyi csak, hogy jól gondolom, ugye, hogy a 360 fokos értékelés ez egy olyan digitális eszközön keresztül gyűjtött visszajelzés, ahol névtelenül adnak vissza.
Igen, elnézést, hogy nem definiáltam jól. Tehát a 360-as azért 360, mert körbe-körbe történik, tehát a beosztottaid, a veled egy szinten levő kollégák is, a vezetőd, sőt, te magad is, tehát 4 dimenzióban történik az értékelés rád vonatkozóan, és akkor ezt a 4 dimenziót lehet összehasonlítani, és nagyon szépen megmutatja, mivel önmagadat is értékeled, nagyon szépen látszik a különbség a saját önértékelésed és a külvilág értékelése között. És amikor ezt először csinálod, és valóban őszinte feedbacket kapsz amúgy az anonim feedbackekből, mert tipikusan, hogyha van egy nagyobb csapatod, akkor nem mindenki válaszol, hanem randomizáltan kiválasztanak belőle 8-10 kollégát, akkor ez elképesztően érdekes infokat tud adni. És ahogy haladtam előre a karrierembe, azóta ezt már jó párszor megcsináltuk, változott, nem mondom, hogy mindig pozitív irányban, mert ahogy pozíciót váltogattam én is, akkor jöttek az új kihívások és az új kollégák, akik másképp látnak, mást kell nekik adnom vezetőként, és más szituációkban vagyok benne. De visszatérve az eredeti kérdésedre, én megtanultam, hogy olyan kollégák legyenek körülöttem, és nagyon sokszor érzékeltetem velük, hogy nagyon fontos nekem a konstruktív kritika, és a konstruktív kritika akkor jó, amikor fáj. Tehát az a pillanat, amikor valakitől kapok egy kritikát, és ő is, én is tudja, hogy ez a dolog, amit elmondott, ez valid, és nekem a rohadt rosszul esik, magammal szemben, hogy ez történt, ami történt, és nagyon-nagyon meg szoktam köszönni ezt a dolgot, és ide eljutni nem lehet sok emberrel. Tehát ehhez egy nagyon hosszú együttműködés kell, egy olyan bizalmi viszony, ahol ezt elmered mondani a vezetődnek. Egy kezemben meg tudom számolni, hány ilyen kollega van, de van, és nagyon fontosak, hogy vannak ilyen kollégák körülöttem, mert rendszeresen van olyan, hogy benülünk egy megbeszélésre, a megbeszélés után oda jön hozzám valamelyik kollega, és azt mondja, hogy figyelj, itt most bunkó voltál azzal a kollégával. És az egy nagyon, az akkor abban a pillanatban elképesztő flash tud lenni, és úgy átgondolod az egészet, hogy basszus, ezt hogy nem vettem észre saját magamban.
Nagyon köszönöm. Szerintem többen vagyunk, akik így tanulunk, hogy először borzasztóan rosszul esik, amikor szembesülünk egy hibánkkal, és át kell élni a fájdalmat, és utána lehet elmenni abba az irányba, hogy oké, abból mit tanultam, és hogyan tudom ezt feldolgozni, és magamévá tenni. Én mindig szégyellem magam a fájdalom miatt egyébként. Azt gondolom, hogy egy igazán klassz ember az egyből tanul, anélkül, hogy...
De ne szégyeld, mert az szerintem része ennek
a folyamatnak. Ebben segítettél az őszinteségeddel most egyébként, mert én is azt gondolom, hogy ez része a folyamatnak, csak amikor ezt mástól hallod vissza, egy vezetőtől hallod vissza, ez egy tök fontos.
Van ennek más eszköze is, nekem már kétszer-háromszor volt életemben coach, aki legutoljára coacholt engem 2-3 évvel ezelőtt, ő azzal kezdte az első alkalmat, hogy milyen coachingot szeretnék, egy ilyen udvarias, beszélgetünk, a felszínt kapargatjuk, vagy igazán szeretném, hogy fájjon és fejlődjek.
Tudom, mit választottál ebből.
Nyilván a másodikat választottam, iszonyat szenvedős volt a coaching. Az első pár alkalom, mert nagyon erősen az arcomba tolta, hogy figyelj, ha ezen meg ezen nem változtatsz, akkor meg fogsz rekedni a karriered aktuális pontján, és nem fogsz tovább fejlődni, mert a mostani viselkedéseddel alkalmatlan vagy többre. Ezt így nyomta az arcomba. És haza kellett menjek, és megittam 3 pohár bort, és felkeltem észre, és következő héten úgy mentem vissza, hogy én ezen változtatni akarok. De amikor ezt nem kapod ennyire nyersen az arcodba, akkor nincs meg az égető vágy, hogy valamit tennem kell, mert azt érzed, hogy jó, ez egy picit finom hangolnom kell.
Azért örülök, hogy azt mondtad, hogy égető vágy, mert a tűz jutott eszembe arról, amit mondtál, az volt az érzésem, hogy visszaértünk a beszélgetésünk elejére, és talán itt érdemes is lezárni, mert egy szép kört alkotott. Elindultunk a fizikai parázsonjárástól, és megérkeztünk a lelki parázsonjárásig, azt gondolom a legvégén, amikor egy nagyon őszinte beszélgetést választottál. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, Laci. Legyen fantasztikus a napod. Szervusz.
Én is köszönöm,